Aranyos gyerekek. Tudjátok, hogy én most panaszkodtam a felnőtteknek, hogy nem olyan könnyű olyan üzenettel, olyan gondolatokkal hozzátok fordulni, ami tényleg segít nektek, de amióta unokánk van, vagy unokáink vannak, én tőlük tanulok. És amit tőlük tanulok, azt elhozom ide. Mert hogy remélem, hogy azonos korosztály könnyebben megérti egymást. Ugye én csak a szóvivő vagyok, ezek a gondolatok inkább a mi unokáinktól származnak. Bizonyára a gyermekek között is az együtt játszás, az együtt élés olykor konfliktusokat, nehézségeket, szívódásokat teremt, és ezeknek a lerendezése olykor szülői közreműködéssel történik. Hát egy ilyen esetet szeretnék én is elmondani, ami a mi családunkon belül esett meg. A kisebbik unokánk, aki 2 éves volt akkor, püfölte a nagyobbiknak a fejét. Hát úgy, ahogy gyerekek összeszoktak akaszkodni, és hát persze a szülők rögtön közbe léptek, hogy hát mit csinál Zsófika, hogy képzelette azt, hogy ütöd a Dórika fejét, és hát a Dórika csak tűrte, a Zsófika leállt nagy nehezen, mert nagyon meg tudja védeni az érdekeit és a jogait, és egyszer csak, és mondta az anyukája a kisebbiknek, a Zsófikának, hogy Zsófika azonnal kérje bocsánatot a Dórikától. És hát a maga sajátos módján ez a kislány úgy mondta, hogy a bocsika, úgy, ahogy ezt gyerek szokta, és egyszer csak egy kisvártatva megszól a nagyobbik. Anyuka, tulajdonképpen nekem is bocsánatot kellene kérnem a Zsófikától. Hát miért? Mert én kezdtem. Szóval ez számunkra olyan tanulság felnőttek részére is, hogy ezt mindenképpen szeretnénk mi is alkalmazni, és azt kívánjuk, hogy ezt ti is, amikor összevesztek, vagy amikor valami játék felett esetleg a birtoklási jog kérdésessé válik, és esetleg összeakaszkodtok, akkor tudjátok elrendezni egymás között, és hogy aki elkezdte, aki a kiváltó oka volt ennek, az is tudjon bocsánatot kérni, mert ez nagyon fontos. Tudjátok, amikor egyik gyerek a másiktól bocsánatot kér, ennél meghatóbb és nagyszerűbb dolog nincsen. Mert ez a legnehezebb, amire mi emberek képesek vagyunk. És amikor valaki bocsánatot kér, az közvetett jele annak, hogy a Jóisten hat rá, hogy a Jóisten szeretete őt is megérinti, és elfogadja az Isten sugallatát a mennyből, hogy most neki ezeket a dolgokat rendezni kell. És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy nagyon rossz olyan közegben élni, ahol egyenetlenség van, ahol cívódás van, ahol harag van, ahol egymásnak feszülnek az indulatok. Mennyivel jobb békességben élni, nem? Sokkal jobb játszani a másikkal, amikor szeretik egymást a gyerekek, amikor békesség van. És ennek előfeltétele az, hogy a közöttünk lévő problémákat lerendezzük. Szóval, aki bocsánatot kér, az mindig egy kicsit több annál, mint aki nem kér bocsánatot. Ezt jegyezzétek meg. Kedves testvéreim, Ézsaiás könyvét szeretném felidézni. Ézsaiás könyvének a jól ismert 53. fejezetét, de nem úgy, ahogy általában tenni szoktuk. Tudnék, Ézsaiás könyvének ez a bizonyos 53. fejezete egy nagyon beszédes és sokat mondó mesiási profécia. És ha úgy visszatekintek az én Bibliával kapcsolatos tapasztalataimra, akkor első körben ilyen gondolatok jelennek meg, hogy milyen nagyszerű volt olyan profétikus kijelentéseket olvasni a beteljesedés előtt, mint egy 6-800 évvel korábban született profétai kijelentéseket, amelyek azután a maguk idejében szóról szóra a lehető legapróbb részletekre is kiterjedő módon beteljesedtek. És az ember szíve megmelegedett, hogy lám a Jóisten ígérete milyen könnyen valóra válik és megvalósul, hogy ezeket most mondtam néktek, Jézus szavait idézem, hogy amikor meg lesz, higgyetek. Tehát a proféciának van egy ilyen az Isten szava hitelébe vetett hitet ébresztő, és azt elmélyítő volta, De én úgy gondolom, hogy a messiási proféciáknak nem csupán ennyi a funkció, ennél lényegesen több. Azt is tudom, és Ézsás könyvének ez az 53. fejezete is ezekkel a gondolatokkal indít, hogy a mélyebb értelmet, az Isten személyes szeretetének a megnyilatkozásait sokkal könnyebb, vagy sokkal nehezebb elfogadni, sokkal nehezebb szóbálni, mint egyfajta intellektuális élmény formájában megérteni azt, hogy 800 évvel korábban elhangzott valami, ami azután a maga idejében beteljesedett. Így kezdi ez a profétikus szakasz, ki hit a mi tanításunknak. Tehát ezzel a helyzeti hátránnyal indul minden ige hirdetés, amelyik Krisztus áldozatáról, vagy Krisztus értünk végzett szolgálatáról szól. Ki hit a mi tanításunknak, mintha egyfajta nehézkedési erő telepedne ezekre az igei gondolatokra, mert az említett szakasz is a folytatásban ezzel a tehertétellel párosul. Az úrvacsora szereztetési igei köteleznek bennünket arra viszont, hogy az Úrnak halálát hirdessük, amíg eljövend. És ha arra gondolunk, hogy az őskereszténységben napi rendszerességgel összejöttek a kenyér megtörésére, ami nem csupán közös étkezést, hanem közös úrvacsora vételt is jelentett, és ha ilyen gyakorisággal emlékeznek az Úr halálára, akkor nem válik-e elcsépelté, nem devalválódik-e az ebben foglalt üzenet, vajon lehet-e ennek kapcsán mindig újat mondani, vagy tud-e olyan elemi erejű hatással lenni ránk a Krisztus haláláról szóló bizonyságtevés, hogy annak eredményeképpen, annak befogadásaként megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy azután az Isten szeretetéből erőt merítve nem magunknak éljünk, hanem annak, aki érettünk meghalt. Ézsaiás könyvének ez a bizonyos 53. fejezete egy olyan profécia, ami szó szerint teljesedett. És hát ilyenekre emlékezhetünk, hogy gonoszok között feszítették keresztre, vagy adtak sírt néki, ennek a mi Kárli fordításunknak a szavait használva, gazdagok mellé jutott kínos halál után, hogy Arimátiai József még nem használt sírboltjába temették el. Aztán a 22. Zsoltár arról beszél, hogy megosztottak ruháin, köntösére sorsot vetettek, átlyukasztották kezeit, lábait, és ez már egy kicsit a személyes területet is érinti, hogy csak néznek és bámulnak rám. És Ézsaiás könyve 53. fejezete is voltak éppen ezeket a gondolatokat fogalmazza meg, és mielőtt ezekre térnénk, még egy bevezető gondolatsort engedjetek meg. Az úrvacsora számomra és a Krisztus kereszthez való viszonyulás számomra egyfajta diagnosztikai eszköz. Mert egy dolgot vet fel, egy alapvető kérdést vet fel, hogy hogyan viszonyulok Krisztus keresztjéhez. Amikor én a Krisztus halálával összefüggő profétikus kijelentésekkel foglalkozom, vagy akár az evangéliumok leírását olvasom ezzel összefüggésben, mindig felvetődik az a kérdés, hogy vajon történelmi hitelességű dokumentumot olvasok-e, vagy megjelenik-e a személyes érintettség kérdése és tapasztalata. Azt mondja Pál apostol, hogy vannak, akiknek a Krisztus haláláról szóló beszéd bolondság. Másoknak botránkozás. Ézsaiás könyve 53. fejezete a közöny szavait említi ezzel kapcsolatban. Olyan emberek viszonyulását, akik nem tudnak Krisztus keresztjével mit kezdeni. És az a sajnálatos tapasztalat él itt a mi soraink között, nem úgy ebben a gyülekezetben, hanem úgy általában a világban, hogy Krisztus keresztje többnyire hivatkozási alap, a kereszténység szimbóluma, de a tartalmi oldal nem kap akkora hangot, és a személyes érintettség még kevésbé, mint amekkorát kapnia kellene. Hogyan viszonyulok tehát Krisztus keresztjéhez? Hát gondolom, hogy nem botránkozunk. Bolondságnak sem tartjuk. Egyetlen harmadik lehetőséget kínál az ige, hogy nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. De a három említett területen kívül van még jó néhány lehetőség, és Ézsaiás könyv 53. fejezete ezeket sorolja fel. Azt mondja itt többek között, nem volt néki alakja és ékessége, amiben gyönyörködhettünk volna. Itt elgondolkodtam azon, hogy vajon Krisztus miért jelent meg a mi létformánkban, miért született egy karavánszeráj környezetében, háziállatok körében, mert ugye olyan sok volt abban az időben a zarándok ott Jeruzsálem környékén, hogy már máshol nem jutott nekik hely. Miért a legszerényebb körülmények között, és valószínűleg Krisztus testi felépítésében sem volt igazán kirívó, kimagasló, mint mondjuk egy Absalom, vagy Dávid, vagy a többiek, akiről a Biblia úgy számol be, hogy férfiú szépségük mi voltában jelentek meg az emberek között, Krisztus egy átlag ember volt, olyan, mint mi. Mert Krisztus szépségét nem a külsőben kell keresni, hanem a belső értékek területén. És itt azt mondja a Biblia, nem volt néki alakja és ékesség, amiben gyönyörködhettünk volna, és itt már egy kicsit elevenebbre tapint, mert azt mondja, hogy utált volt, megvetett volt, elhagyott volt. Az eredeti szövegben az utált kifejezés az nem ennyire markáns, hanem inkább csak azt akarja kifejezésre juttatni, hogy nem gondoltunk vele. Úgy elmentünk mellette, és észre se vettük. Mert semmi olyan kirívó érdeklődést felkeltő nem volt benne. Az már egy kicsit izgalmasabb, amikor azt mondja a Biblia, hogy eltakarják és elfordítják orcájukat tőle. Nem törődtünk vele, mondja a kortársakról. A 22. Zsoltár már előbb idézett ígéje pedig így fogalmazott, hogy csak néztek és bámultak rá. És amikor Krisztus szenvedéseiről beszélünk, és olyan óriási hangot kap az, és hangsúlyt, hogy milyenek voltak a keresztefeszítés körülményei, hogy mit, hogyan csináltak, és ez fizikai értelemben véve milyen élettani következményekkel járt, akkor hamis vágányon vagyunk. Mert Krisztus szenvedése az elsősorban az előbb említett állapotból, és az erre való reakciókból származott. Utált volt, nem gondoltak vele, elfordították tőle orcájukat, csak néztek és bámultak rá, mert úgy eljönni ide, és úgy vállalni kínos kereszthalált, hogy közben a megvetettség és az értetlenség vesz körül, ez felfokozza a fizikai fájdalmakat. És ezért írja Ellen White azt, hogy lelki szenvedése olyan nagy volt, hogy a testi fájdalmakat alig érezte. János evangéliuma már így kezdődik, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ez önmagában is óriási lelki teher. Én tudom, hogy miért jövök, tudom, hogy milyen cél vezérel, hogy milyen belső szeretetből táplálkozó megnyilatkozások kísérik az életemet, hogy menteni, hogy gyógyítani, hogy emelni, az Isten dolga iránti bizalmat kialakítani vágyok, és eközben csak néznek és bámulnak rám. Utálnak, elfordítják orcájukat, nem gondolnak velem. Semmi nem készteti őket arra, hogy az Isten felé forduljanak. Jövök egy missziót teljesíteni, és ez a misszió látszólag kudarcra van ítélve, noha én mindent hátra hagytam, és mindent kárba veszni hagytam, ahogy Pál is fogalmaz a maga személyes vallomásában, Krisztus a mennyet hagyta ott, ahol megbecsült volt, ahol szeretet övezte, jó akarat, angyalok hódolata, ott hagyta a mennyet. Mi érettünk, akiknek alaptulajdonsága a hálátlanság, akiknek alapvető természetéből fakadó megnyilatkozásai az itt felsoroltak. Elfordulunk tőle, utáljuk, nem kell, nincs mit kezdenünk vele. Egy eleve vereségre, kudarcra ítélt ügy mellé nem állunk. És amikor az arcukat elfordították Jézustól, akkor egy hamis gondolat húzódott meg a háttérben, mert azt mondja az Ószövetség tanúság tétele, hogy átkozott minden, ami fán függ. Azt hirdette a korabeli embereknek a kereszthalál önmagában, hogy akit keresztre feszítenek, az annak bizonysága, hogy attól még az Isten is elfordult. És pont az váltotta ki emberekben az ellenérzést, ami Krisztus áldozatának a leglényege volt. Hogy még az Isten is elfordult tőle, az Isten mindannyiunk vétkét őrá vetve, elfordulni kényszerült tőle, mert úgy kellett ránéznie, mint egy bűnében megáltalkodott, büntetésre méltó bűnösre. És ez váltotta ki leginkább az ellenérzést a környezetből. És ezért fogalmaz így Ézsaiás könyve, azt gondoltuk, hogy Isten csapása van rajta. Hogy ostoroztatik, hogy verettetik Istentől. Átkozott, aki fán függ, az Isten is elfordul attól. És ha megfigyeljük ennek a profétikus szakasznak a különleges ellentétekből összegyúrt mondani valóját, akkor nagyon sok különleges dolgot találunk. Pedig, hozzáteszi, ez volt az előzmény, és így folytatja pedig, betegségeinket ő viselte, felvette a természetünket. Olyannyira közel akart jönni hozzánk, hogy osztozott a létformánkban. Mindenestől fogva hasonlatossá lett az atyafiakhoz. Mindenekben megkísértetett, éppen a felvett természetből fakadóan. Hogy fájdalmainkat hordozta, ugye ez a mindenekben megkísértetett gondolattal kapcsolódik. Aki testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az Isten félelméért, tehát testének napjaiban erős kiáltás, fájdalmak közepette. Hihetetlenül nehéz lehetett egy tiszta isteni lénynek a mi természetünkben élni. Ennek a természetnek minden visszahúzó, bűnrehajló, önzésre késztető tehertételével számolni. Felvette a mi természetünket, miközben az ő tiszta isteni lénye a szentségre, a tisztaságra, az Istennel való közösségre vágyott. Mi pedig azt gondoltuk, hogy ostoroztatik és verettetik az Istentől, miközben láttuk az ő szenvedését, pedig vétkeinket ő viselte. Egy másik fordítás így fogalmaz, vétkeink miatt kapott sebeket, és megrontatott a mi vétkeinkért. Mi a felszínen megrekedve azt láttuk, amit a látvány önmagában kifejezésre juttatott, pedig fájdalmainkat hordozta, pedig betegségeinket viselte, pedig a békességünk büntetése volt rajta, így fogalmazhatnánk, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. De az ember általában még Krisztus keresztjével összefüggésben is megreked a felszínen. És a kortársak véleményét veszi alapul, az általános elgondolásokhoz fordul, így fogalmaz, mindnyájan tévelyektünk, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindannyiunk vétkéért. Miközben mi a saját elképzeléseinket ápolgattuk, ki a maga útját járta, eközben és ennek hátterén azt mondja a Szentírás, az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta meg, juh, akit vágóhidra visznek, fogalmaz a Biblia, akit fogság és ítélet nélkül hurcoltak el, és ezzel szemben kortársai közül kitörődik azzal, hogy kiírtják őt a földön élők közül. Ugye Dániel könyvének 9. fejezetében a 26. vers mondja azt, hogy kiirtatik a Mesiás. Ézsaiás könyve eredeti szövege pontosan ezt a gondolatot közvetíti. Kiirtják a földön élők közül. És hogy népe vétke miatt éri büntetés. És ami egy urvacsorában hangot kap, és hangsúlyos, pedig sebeivel gyógyulunk meg. Az előbb felsoroltak látszólag nem segítenek rajtunk. Ha osztozunk a kortársak véleményében, ha nem az ellentétpárok másik oldalán állunk, ha csupán odáig jutunk el, hogy nem törődünk vele, vagy nem hat ránk, keresztények között is különben a Szentírás így fogalmaz, hogy vannak, akik nem becsülik a Krisztus testét. Urvacsora szereztetési ígéi között találjuk ezt, ami nem azt jelenti, hogy megbotránkozunk, nem azt jelenti, hogy bolondságnak tartjuk, egyszerűen azt jelenti, hogy nem hat ránk, hogy egyfajta közöny él bennünk iránta. Megreked a felszínen mindaz, amit róla tudunk, vagy amit a kereszthaláról és Krisztus föld életének a viszontagságról a Szentírás elénk tesz. És van a Galata beliekhez írott levélben egy még plasztikusabb és elevenre tapintóbb megfogalmazás. Azt mondja ott a Galata beliekhez fordulva, akik elfordultak Krisztustól, Pál így fogalmaz feléjük fordulva, ti hatástalanná tettétek a Krisztust. Nem kell utálni ahhoz, és nem kell elfordulni ahhoz Krisztustól, hogy az áldozata hatástalan legyen. Elég, ha csak nézünk és bámulunk rá. Elég, ha egy formális cselekmény számunkra az úrvacsora, és alapvetően nem gondolunk vele. Nem rezdül meg a mi lényünk Krisztus kereszthalálát látva. Pedig a Szentírás azt mondja, hogy Krisztus halálát nem a fizikai szenvedés okozta. Én nagyon örültem, amikor, de meg is rendültem, amikor megtaláltam a Bibliában azoknak a Krisztus kereszthalálával élettani szinten foglalkozó gondolatoknak a valódi hátterét. Mert azt mondja a Biblia, hogy amikor a katona Krisztus oldalába szúrt, annak bizonyságát keresve, hogy vajon éle még, és a testen ütött sebből vér és víz folyt, ez az élettanászoknak, az élettani folyamatokat jól ismerők számára azt jelentette, hogy Krisztus halálát az okozta, hogy meghasadt a szíve. És a Bibliában ezt ilyen nagyon kifejező gondolatok adják vissza. A gyalázat megtörte szívemet. Ez volt Krisztus halálának az oka. Hogy azt a makacs ellenállást, azt a közönyt, azt az érdektelenséget, amit az atya elfordulása is megtetézett, azt már nem lehetett elhordozni. És lehetünk ilyen módon egy urvacsora összefüggésében is Krisztus szenvedésének részesei. Már úgy értem, hogy kiváltói, akik közönyünkkel, érdektelenségünkkel csak rásegítünk egy kicsit arra a szenvedésre, ami Krisztus kereszthalálát okozta. És felvetődik az a gondolat is, hogy vajon Krisztus szenvedései véget értek-e a kereszten. Én úgy gondolom, hogy nem. Igaz, ott van ebben a könyvben, Ézsaiás könyvében, hogy majd lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. De mikor? Vajon abban a stádiumban van-e Isten népe, hogy ez a jóleső érzés uralkodhat el az Isten lényén? Hogy amiért én mindezt vállaltam, az működik, az célba ér. Emberek Krisztus erkölcsi képmására átalakulva hirdetik, hogy az önfeláldozó szeretetnek gyógyító hatalma van. Én úgy gondolom, hogy Krisztus szenvedései nem értek még véget. És akkor még egy ellentétpárt szeretnék megemlíteni. Az urvacsora dicsérő énekkel ér véget. Ez a dicsérő ének minek szól, vagy minek kapcsán, milyen összefüggésben jelenik meg? Azért, hogy az Isten megint megbocsátotta a bűneinket? Aztán egy negyed év elteltével majd megint jövünk, legalább annyival, majdnem ugyanazokkal, és akkor megint megbocsát az Isten. Szóval minek eredményeképpen csendül fel a dicsérő ének, a hála ének az urvacsora végén? Én úgy gondolom, hogy elsősorban nem a bűn rendezésének hátterén és alapján. Mert az, ahogy már nem egyszer említettem itt előttetek, belépőjegy. Az úrvacsora nem csupán lábmosásból áll. és nem csupán a bűnök rendezésére hivatott. Plasztikus a kép, kifejező a kép, hogy valamikor megkeresztelkedtünk, és a mi bűneink lemosása megtörtént, és hogy azóta itt járjuk a földi vándorútunkat, és a lábunkra port tapad, és az úrvacsora lehetőséget nyújt arra, hogy ezt a port időről időre eltávolítsuk, ez egy része. De nagyon, nagyon erős bennem az a felismerés, hogy mi, ha a tékozó fiú példázatát vesszük alapul, akkor az úrvacsora számunkra az atya és a fiú egymásba borulásával véget ér. Mert hogy a példázat arról nem beszél, hogy a fiú belépette az atyai ház ajtaján, vagy pedig sem. És miután a példázat erről nem beszél, teszem hozzá némi cinizmussal, ezért többnyire mi is kinn maradunk. És újra rendezzük a bűneinket, ami bennünket a küszöbig elsegít, aztán ott megállunk. Pedig az úrvacsora arról beszél, hogy az Isten szeretete erőt és hatalmat ad ahhoz, hogy mi Isten fiaivá legyünk. Nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. A bizalmat építi. A bizalmat, hogy tudjuk és akarjuk az Isten közelségét vállalni. Néhány ígét én itt felírtam magamnak, és ezt sokszor fogjátok hallani tőlem, ezeket az ígéket jó néhányszor idézni fogom, már csak azért is, mert az úrvacsora ezekről szól. Szeretném először Jób könyvét idézni, a 22. fejezet 26. versét. Amikor bekövetkedik Isten és ember egymásra találása a bűnök rendezése kapcsán, így folytatja itt, vagy így fogalmaz Jób könyve, ugye ez Mózes írása, tehát egyenértékű, időben legalábbis a Szentírás legelső könyveivel, akkor a mindenhatóban gyönyörködöl. A 22. Zsoltár Jézusról mondja, Jézus és Isten kapcsolatáról, mentse meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Ez a fiúság. És a Zsoltárok könyvének 27. fejezetéből is hadd olvassak néhány verset. De leginkább a negyediket. Azt mondja itt, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Ez a hazatalálás. Ez az Istenhez való visszatérés lényege. Helyreállt a rend, helyreállt a béke a bűnök rendezése kapcsán, és most én ott élek a kegyelem királyi székének környezetében. Az az atya, aki elém jött, aki elém szaladt, aki nyakamba borult, aki ölelgetett és csókolgatott, az megteremtette a bizalmi alapját annak, hogy én ezután ott akarjak maradni mellette és vele. A 37. Zsoltár. Ezeket azért idézem, hogy lássátok, hogy a Bibliában milyen egységes rendező elv és kifejezési formák találhatók. Azt mondja egyfajta felhívás formájában, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 73. Zsoltár, ez talán még ismertebb, mint az eddig idézettek. Itt a 73. Zsoltárban azt mondja a Biblia, de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. 28. vers, de én, Isten közelsége, ó igen jó nékem, az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Erről szól az úrvacsora. És én úgy gondolom, hogy itt tanítás vonatkozásában és a hangsúlyok elhelyezését tekintve is vannak bizonyos problémák. Az előbb mondottak, erről szóltak. Az úrvacsora nem a bűnök rendezéséről szól. Ez a belépőjegy. A szövetség megújításáról szól. A szövetség megerősítés. A szövetség pedig azt jelenti, hogy én és az én szövetséges társam együtt vagyunk. Közösséget alkotunk. Ennek a közösségnek a bizalmi alapját az Isten jósága, amely megtérésre indít, teremtette meg. és ennek eredménye a győzelmes élet. És ha nem győzelmes az életünk, akkor vagy gyengébb a szövetséges társunk, vagy nem vagyunk vele közösségben. Sokszor idéztem már, csak szeretném elrettentésül újra idézni. Azt mondja a János első levelének 4. fejezetében a 4. vers, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Tehát mi predesztinálva vagyunk a szövetség révén a győzelmes életre. Ezzel szemben eleken feltettem a kérdést, Jones után szabadon, miben van nagyobb hatalom, a bűnben vagy a kegyelemben? Azt mondták, hogy a bűnben. Hát akkor már megértek mindent. Akkor megértek mindent. Akkor mi itt vallásoskodó emberek vagyunk, akik bizonyos vallásos formákat, bizonyos liturgiát követve, hát úgy időnként a jó barátság jegyében összerendeződünk, és hogy a barátság egy kicsit gyengül, úgy nő, vagy csökken a gyülekezet látogatottsága. De ha nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, akkor az úrvacsora a győzelemről is szól. Az úrvacsora a szövetség megerősítése kapcsán igen beszédes bizonysága arról, hogy minden bűn apasztja a bizalmat, minden rendezetlen bűn megtöri Isten és ember közösségét, de ha a bűnök rendezése nyomán ez a közösség helyreáll, és a bizalom kiteljesedik, és újra szövetségben élünk, akkor ebből szervesen levezethető a győzelem, a győzelmes élet. És én már egy olyan úrvacsorában gondolkodom, hogy ti engem minden félreállítotok. Mert hogy olyannyira túl buzog bennetek, annak a sok-sok tapasztalatnak a felszínre jutni akarása, hogy ti ide sorban állva kijöttök és elmondjátok, hogy ettől szabadított meg az Isten, így és így. Ilyen tapasztalataim vannak, amit az Istennel kötött szövetség eredményeképpen mondhatok el most itt előttetek. Mi az ígére hivatkozunk, és mások tapasztalatára. Bibliai történeteket sorakoztatunk fel, győzelmes életű emberek történeteit, akik az Istenben gyönyörködtek, akik az Istennel jártak, akik az Istennel valóságos szövetségben éltek, és a Biblia született ezeknek a tapasztalatoknak a nyomán. Ebből nem következik, hogy új Bibliát kell írni, hanem arról szólna mindez, hogy ugyanazok az emberek, vagy ugyanolyan emberek, az Istennel ugyanolyan jellegű tapasztalatokat szerezve hitelesen állhatnak egy közösséggel, és beszélhetnek arról, hogy az Isten engem győzelemre segített. És ezért mondja azután Pál, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, újjá lett minden, és ugyanebben a gondolatmenetben teszi hozzá, hogy én ti közületek test szerint többé senkit nem ismerek. Hát mi még ismerjük test szerint egymást, nem? Hogy milyen természetünk van, és szoktuk is mondani egy kicsit mentségül, hát így született, ilyen helyzeti hátránnyal, rossz természete van. Arról szól a kereszténység, hogy az Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, itt egy fordítási korrekcióra van szükség, hogy azok által, az ígéretek által mi, Istennek a komolyan vétele által mi Istennel közösségbe kerüljünk, és ez a közösség jelenti a győzelmes életet. És szoktunk beszélni nem kis lelkesültséggel arról, hogy milyen lesz majd az örökké valóságban, hogy de jó lesz majd akkor, majd Énokkal, meg Mózessel találkozunk, és majd különleges helyekre fogunk elmenni. Mit kezdünk azzal az ígével, hogy az Isten országa ti bennetek van? És hogy megszületett bennünk az Isten országa a keresztségnél, mondjuk például. Hát, hogy a bizalom helyreállt, és mi befogadtuk őt. És ettől kezdve Isten és ember közössége működő képes kapcsolat. És az Istent megismerhetjük tapasztalatok alapján. Azt mondja a Pál apostol, közületek némelyek nem ismerik az Istent. Nem azt jelenti, hogy nem tudunk az Istenről, nincs közösség. És az úrvacsor ezt a közösséget hivatott helyreállítani. Hozzáteszi, csak úgy súgva és nagyon halkan mondom, Pál így folytatja, megszégyenítésetekre mondom. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Ha nem múltak el a régiek, nem lett újjá minden, nem vagyok Krisztusban. Tehát ez egy egyszerű matematikai képlet. De az ideális az, amit Pál így fogalmaz, egy csúnya korintusi gyülekezet felé fordulva, ahol elég sok baj volt, hogy én ti közületek többé te szerint senkit nem ismerek. Mert helyreállt a közösség. És aki Krisztusban van, új teremtés, és ezért a régiek elmúlnak. És én már te szerint senkit nem ismerek. Elmondtam a gyerekeknek egy példát itt a múltkor, talán még emlékeztek rá a gyerekek, remélem igen, hogy volt egy testvér, aki azóta testvér, aki az elő életében mindent elvitt, ami nem volt lebetonozva. És kérdezte tőlem keresztség előtt, hogy mit csináljon. És mondtam neki, hogy emlékszel azokra, ahonnan elvitted. Emlékszel a dolgokra, amiket elvittél? Megvannak-e még? Hát fogd őket és vidd vissza. És én erre a testvéremre úgy emlékszem, mint aki visszavitte. Mert visszavitte. Szóval én őróla, ha test szerint már nem emlékszem rá. Arra se, csak elmondtam nektek, de én nem emlékszem rá. Nem ápolom a szívemben, és nem ez a kép él bennem, hogy ez egy tolvajgaz ember. Hanem ő a számomra, aki visszavitte. És úgy gondolom, hogy Pál is így tekint a kortársaira, így tekint a korintusbeliekre, és milyen jól lenne nekünk is így egymásra tekinteni, milyen voltál, fogalmam sincsen. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Én most már csak azt látom, és csak azt akarom látni, amivé lettél a Krisztus erejével. És erről szól az úrvacsora, és én nagyon szeretném, hogyha ez nem pusztába kiáltott szó lenne, és nem kellene úgy kezdenem legközelebb, ahogy a könyv 53. fejezete kezdi. Ki itt a mi tanításunknak? Én merem remélni, hogy ezt elhittétek, és elfogadtátok. És hogy ez a benne rejlő, az ígében rejlő teremtő erőnél fogva, majd munkálkodik is bennetek és bennünk. A Jóisten ezt segítsen nékünk. Amen. A lábmosás ígét olvasom. Szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mert szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtölteni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat. Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondani ki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondani ki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok.
Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mostatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte, ha tudjátok ezeket. Boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Amen. Felkérnék a diakonus testvéreket, hogy szíves legyenek a szolgátokat. Megkezdeni pedig foglaljunk helyet, és énekeljünk közösen.
Mikás proféta könyvéből olvasok. De én az Úrra néztem, várom az én szabadításomnak Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi örökségének maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapadja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak, még az ős időkben. Olvasom a kenyér szereztetési igéjét. Kérem a gyülekezet, szíveskedjék felállni. Mert én az Úrtól vettem, amit előtökben is adtam, hogy azon az éjszakán, amelyen Jézus elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövünk. Még mi hálát mondunk a kenyérért, kérem, hogy a gyülekezet együtt velünk boruljon le, akik tudnak.
Felséges Istenünk, gondviselő jó atyánk, hálatelt szívvel mondunk köszönetet. Köszönjük, hogy ismét figyelmeztettél minket arra, hogy milyen hatalmas nagy dolog volt, mikor te ott hagytad azt a csodálatos mennyet, hogy minket bűnös, tőled elfordult, elvetemedett embereket megments. Köszönjük, felséges Istenünk, hogy te, akiről az Ó és az Új Szövetség együttesen úgy emlékezik meg, mint örökkévaló Istenről, atyánkról. Köszönjük, hogy te nem tekintetted zsákmánynak azt, hogy te az atyáddal egyenlő vagy, hanem megüresítetted magad, lejöttél értünk a földre, hogy megments minket. Kérünk, segíts! Segíts, felséges Istenünk, hogy értékeljük ezt az áldozatot. Segíts, hogy megértsük ennek nagyságát, hatalmas voltát, és segíts, hogy lelki szemérünk előtt nyilvánvalóvá lehessen, amennyire emberi értelmünktől képesek vagyunk rá, hogy micsoda hatalmas nagy dolog az örök élet, a menny, és hogy micsoda a szörnyű a bűn, amelytől meg akarsz minket tisztítani, olyan áron, hogy a te testedet adtad értünk, és a te véredet hullattad érettünk a kereszten. Segíts, áldott Istenünk, hogy naponta föl tudjunk tekinteni a keresztre, és segíts, hogy naponta értékeljük az időt, amely adatot, hiszen nem tudjuk, mely órában jössz el, azt sem tudjuk, hogy az életünk meddig tart. Segíts, felséges Istenünk, hogy minden nap úgy éljünk, mintha ma jönnél el, hiszen ha nincs holnapunk, akkor már ma eljöttél a számunkra. Vagy így, vagy úgy, de segíts, hogy mindnyájan megállhassunk előtted. Segíts ezért meggondolni a mi útjainkat. Segíts, felséges Istenünk, hogy ne mondjuk az angyal előtt, hogy tévedésből esett. És segíts, hogy úgy tudjuk a te nevedet dicsőíteni, ahogyan itt el is hangzott, hogy várod azt, várja az egész világ a te fiaidnak a megjelenését, akik tiszta szívből, jó lelkiismeretből mindent feláldoznak azért, hogy a te nevednek dicsőséget, tisztességet adjanak. Kérünk, segíts ehhez hozzá minket, Urunk, hogy ne csak mint egy tűzből kikapott üszök lehessünk ott a te országodba, hanem megértvén azt a csodálatos, hatalmas áldozatot, hálás szívvel tudjunk követni téged, hogy olyan közösségbe jussunk veled, amely segít nékünk is hozzád jutni, és sok-sok embernek utat mutat majd. Köszönjük, hogy ezt te már régóta terbe vetted, és köszönjük, hogy ha mi magunk nem leszünk átjai, akkor te ezt megvalósítod. Áldjuk nagy nevedet a te megtört testedért, és a te kiontott véredért. Amen.
Az üdvözítő a tanítványok szeme láttára törte meg a kenyeret, mi is hasonlóképpen cselekszünk, addig szíveskedjetek helyet foglalni.
Olvasom a pohár szereztetés igényé, kérem a gyülekezet állva hallgassa meg. És vévén Jézus a poharat, és hálákat adván ad azoknak ezt mondván. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtökének ebből a terméséből, mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Kérném, hogy aki teheti, hajtsa meg térdét az imádsághoz.
Édesatyánk, örökké való szerető Istenünk, ami megváltunk, nevébe jövünk te hozzád. Nincs szó, amely kifejezhetné azt a hálát, azt a köszönetet, amelyért szent fiadat odaadtad mindannyiunkért, mindannyiunk bűnéért. Köszönjük, hogy a te véred által, a te áldozatod által van bűnbocsánat. Köszönjük, hogy a te véred által tisztulunk meg a mi hold bűneinktől. Mi oly sokszor megszomorítottunk téged életünkkel, beszédünkkel, cselekedetünkkel. Most azért jöttünk te hozzád, hogy mosd el minden álnokságunkat, minden bűnünket, tiszta szívet teremts bennünk, és segíts nékünk abban, hogy járjunk az igazság ösvényén, és vágyakozunk te hozzád egyre közelebb. Segíts, hogy a földi életben felemelve szemünket egy magasabb rendű élet cél felé, szemléljünk téged. Urunk, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy nyilvánvalóvá lesz, és hasonlókká leszünk te hozzád. Drága Jézusunk, segíts nékünk élni egy olyan életet itt ezen a földön, hogy sietethessük a te eljöveteledet, hogy a te eljöveteled valóban véget vessen a bűntörténelmének, véget vessen mindannak a gonoszságnak, amelyek szemeink előtt történnek és játszódnak le. Drága megváltunk, arra szeretnénk kérni, hogy midőn magunkhoz vesszük, vettük a kenyeret, és magunkhoz vesszük a bort, amely te véredet jelképezi. Add, hogy valóban úgy tisztuljunk meg, hogy alkalmassá válhassunk az örök életre. Urunk, köszönjük, hogy majd egykor a dicsőség honában, a mennyei udvarban a te trónod előtt mindannyian énekelhessük Mózesnak és a báránynak énekét, hogy milyen úton, milyen tapasztalatok által vezettél bennünket üdvösségre. Köszönjük, Urunk, még egyszer, értünk hozott áldozatot, köszönjük a bűntőlővért. Legyen áldva, dicsérve a te szent és nagy neved, mindörökké megváltunk. Amen.
Az ígében azt olvassuk, hogy az üdvözítő az úrvacsora végeztével, dicsőítő éneket énekelve, ment ki tanítványaival együtt az olajfák hegyére. Keressük meg és énekeljük a 139-es számú énekünket, mint hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Hát az úrvacsorában a Krisztus visszatérésére vonatkozó üzenet is benne van, ezért ezt az éneket énekeljük. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.